Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, Kohut Zoltán vagyok a Halas Rádió Beszéljük meg című műsorában, ahol mai vendégünk Fülöp Róbert alpolgármester úr, akiről nemrég tudtuk meg, egy kis fordulatos meglepetést is szerezve ezzel, hogy nem csak alpolgármester, hanem a jobb oldal alpolgármesteri jelöltje őszre. Mindenki, aki követte a nyilvánosság híreit az elmúlt hetekben, hónapokban, az arra készülhetett, hogy Nagy Ernő lesz a Fidesz-KDNP szövetség polgármesteri jelöltje őszre. Azt is tudhatták, mondjuk talán a figyelmesebb médiafogyasztók tudhatták inkább, hogy ön nem tervezte azt, hogy vezetőpolitikusként folytatja az életét, és akkor most mégis úgy megyünk majd neki ősszel a választásnak, hogy ön lesz a polgármesteri jelöltje a jobb oldalnak ősszel. Hogy alakult ez?
Sok szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat. Valóban ez egy nagyon érdekes fordulat volt itt a nyáron. A nyár elején a helyi választmány Nagy Ernő mellett tette le a voksát, aki felvállalta ezt a nem kis kihívást. Én azt gondolom, hogy ő egy rendkívül jó jelölt volt egyébként, és mindannyian bíztunk az ő sikerébe, tehát egyhangúan gyakorlatilag ellenszavazat vagy ellenvélemény nélkül döntöttünk amellett, hogy ő mellé állunk ebben a kérdésben. Azonban itt az elmúlt időszakokban ő neki olyan egészségügyi problémái jelentkeztek, ami miatt veszélybe kerülhetett az, hogy hogyan tudná végigcsinálni akár az elkövetkezendő pár hónapot, akár a következő évet. Emiatt ő arra kényszerült, hogy erről a jelölésről lemondjon. Én azt gondolom, hogy még éppen az utolsó pillanatokban ért bennünket ez a hír, többek között engem is. Hát gyakorlatilag így most kész tények elé voltunk állítva, hogy valamilyen megoldást kellett találni arra vonatkozóan, hogy kivezesse a csapatot ősszel. Amiatt, hogy én nekem az utóbbi időben önkormányzati tapasztalatom volt, illetve azért az alpolgármesteri pozíció miatt viszonylag ismert vagyok a városban, ezért ez egy célszerű választásnak tűnt. Így én kénytelen voltam egyébként a korábban eltervezett élet céljaimat vagy terveimet kicsit módosítani, de hát remélem, hogy attól függetlenül, hogy így alakult a sorsom, fogok tudni azokkal a dolgokkal is egy kicsit foglalkozni, amik azért érdekelnek, meg amik miatt egyébként nem kívántam volna a főállású politikai pályát továbbvinni. Ennek egyébként egyszerű oka van, 2 éve volt az esküvőm, akkor vettem el feleségül Szilviát, feleségem, és most ott tartom, hogy gyermeket szeretnénk, illetve családot alapítani, ami azt gondolom, hogy több időt vesz igénybe az ember életéből. Tehát én ennél az egyszerű oknál fogva szerettem volna egy kicsit háttérben maradni. De mivel a helyzet így hozta, így félretettük ezt, mert gyakorlatilag ez közös döntés volt, illetve hát a családom is támogatott abban, hogy akkor ezt a kihívást, ezt megpróbáljam, illetve hát neki tudjak futni ennek a hegynek.
Érdekesnek talán nevezhető az, hogy önt akkor ebben a ciklusban most másodszor éri olyan helyzet, amikor, ahogy ön fogalmazott, kész tények elé állítatik. Volt ugye 2012-ben, amikor megborult ez az elég idétlen négy alpolgármesteres modell itt a városban, Gyova István és a négy alpolgármester próbálta meg vezetni ezt a várost korábbi választás után, és amikor ez megdőlt, akkor Gyovai a Fidesz felé fordult, és ott keresett támaszt ahhoz, hogy a város vezetés, ha már ment olyan gyengén, ahogy ment, de legalább azért össze ne omoljon. És ha jól tudom, akkor sem egy előzőleg hosszan tervezett folyamat vége volt az, hogy ön lett az alpolgármester, hanem ott is talán egy ilyen talált megoldásnak.
Igen.
Ez. Van ilyen párhuzam, vagy ez erőt?
Én azt gondolom, hogy ez kitapintható. Tehát abban a helyzetben is úgy alakult az élet, hogy gyakorlatilag ez egy olyan megoldás volt, ami kézenfekvőnek tűnt, és mindenki számára elfogadható volt. Most gyakorlatilag ugyanebben a helyzetben vagyunk, hogy kellett egy olyan helyettes, aki azért elfogadható, és van rálátása a dolgokra, tehát nekem azért nem lesz annyi energia és idő, hogy bepótoljam azt a 1,5-2 hónapot, ami most itt kiesett az Ernőnek a bemutatás óta, hiszen hogyha most egy teljesen kívülről érkező új személy lett volna, neki valószínűleg nagyon-nagyon nehéz lett volna behozni ezt a lemaradást. Én csak azért vagyok ebbe a viszonylag kényelmes helyzetbe, mert a mindennapi ügyekbe belelátok és látom azoknak a folyását, tehát nekem felvenni a ritmust könnyebb dolog. Tehát ilyen módon szinte azt kell mondjam, hogy az égiek engem lögdösnek abba az irányba, hogy ezt a pozíciót megpróbáljam megszerezni, illetve hát, hogy ezzel a kihívással szembenézzek.
És milyen szemben nézni a a kihívásra?
Egyelőre még azt mondom, hogy csak ízlelgetem, mert nagyon az elején tartunk, és kicsit ilyen nyári uborka szezon van, tehát a valódi kihívás az valószínűleg egy jó másfél-két hét múlva fog beindulni, amikor 25-én hivatalosan is elindul a kampány. Addig még azért én is készülök egy kicsit arra, hogy feltöltődve és minden tekintetben felkészülten tudjak nekifutni a kampánynak. Úgyhogy ez az időszak még a felkészülésé, ez a két hét.
Jó, hát végülis a kínaiak úgyis azt tanították több ezer évvel ezelőtt, hogy soha nem abból lesz a jó vezető, aki kézzel lábbal tör, hogy vezető szerephez jusson, hanem abból, akinek majdnem hogy teher, tehát aki tényleg nem önmagáért vállalja a vezető posztot, hanem szolgálatból. Most egy pár perc szünet, és utána folytatjuk.
Oké.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Akkor azt kérdeztem, hogy mennyire van elragadtatva ettől a döntésétől, hogy mégiscsak az alpolgármesteri címért való harcba beszáll, akkor arra is gondoltam, nem csak a személyes sorsválasztás hátterére, hanem arra, hogy ugye hát ön aztán kívülről belülről látja, hogy áll a város gazdaságilag, morálisan, kulturális szempontból mindenféle tekintetben. Most ezt hogy érzi, hogy ha megnyeri a választást, akkor egy milyen állapotú önkormányzatot fog tudni átvenni? Kezdjük azzal, hogy mondjuk gazdasági szempontból.
Igen, hát ez a legfontosabb, hiszen ha ez a rész rendben van, akkor utána lehet kezelni a többi problémát is. Ugye nagy segítségére volt a városnak az adósságkonszolidáció. Emiatt én azt látom, hogy annak ellenére, hogy továbbra is külső segítség, illetve támogatások mentén haladunk előre, ezek továbbra is érkeznek a városba. Most már nem önnikinek hívjuk ezeket, hanem műkinek, de a város továbbra is pályázik ezekre a forrásokra.
Ezek ugye olyan pénzek, amiket azok az önkormányzatok kapnak, akik önhibájukon kívül kerülnek olyan helyzetbe, hogy kormányzati, illetve állami
így van,
segítséget
tehát ez
kapnak.
Ez volt az első programnak a célja. Ez az újabb verziója pedig itt a működést támogatja, nem teljesen már ez az önhibán kívüli problémákba kerülés, hanem alapvetően csak, hogyha ilyen működési zavarok vannak, akkor azoknak az ideiglenes áthidalására lehet pályázni, és ott különböző forrásokat megszerezni. Tehát mi ezeket továbbra is igénybe vesszük, de meglátásom szerint azért egy ekkora városnak, amennyiben nincs adósságteher a vállán, akkor olyan költségvetést kell tudni alkotni, ami azért egy jól végrehajtható, és minden kérdésre megfelelő választat. Tehát gondolok itt arra azért, hogy még a legutóbbi költségvetésünkben is egy igen nagy mennyiségű ingatlan értékesítés volt betervezve. Ezt ugye az utóbbi pár évben rendszeresen eljátszotta az önkormányzat, de véleményem szerint ez nem tartható azért fent hosszú távon. Egyrészt nem lehet minden ingatlant értékesíteni, mert ez nem lehet célja egy önkormányzatnak, hogy feléje a vagyonát. Másrészt pedig meg kell lennie azért annak a forrásmennyiségnek, ami elegendő a feladataink ellátásához.
Azt gondolom, de hát ez évek óta megy, hát amit az eszemet tudom, és újságot írok, azóta minden egyes költségvetésbe be volt tervezve, most hol 10-es milliós nagyságrendű, hol 100 milliós nagyságrendű.
Szerintem ez azért nagyon
már
jól alkalmazható.
Igen.
Azért nagyon jól alkalmazható technika gyakorlatilag a költségvetés készítésénél, mert egy olyan bevételi forrás lehet ott kimutatni, ami végül is vagy teljesül, vagy nem, de a költségvetés egyensúlya érdekében ezt, hogyha betervezzük, akkor jól néz ki.
Papíron jól néz ki.
Igen, és egyébként, ha meg nem teljesül, akkor meg nyilván a kiadási oldalon is valahol meg kell húzni, de az már nem biztos, hogy annyira felszínre kerül, vagy nyilvánosságra kerül, hogy végül is hova nem értünk oda a források be nem érkezése miatt. Viszont ha alapvetően nem tervezzük be, és kimondjuk, hogy erre nem fogunk költeni, akkor egy sokkal átláthatóbb struktúrát kapunk, amiben én azt gondolom, hogy jobban el fog tudni igazodni mindenki. Tehát most talán arra következtethetünk, hogy a jelenlegi tervezési folyamatokban egy kicsit mindig túl lett tervezve mind a két oldal. Gyakorlatilag volt hagyva egy mozgástér, ami nyilván jó, csak ezt általában egy normális költségvetésekben, ezt ilyen tartalékok képzésével teszik meg, és ezeken keresztül kezelik le a rugalmatlanságát a rendszernek, nem pedig ilyen extra trükkök bevetésével.
Tehát, hogyha jól értem, akkor arról van szó, hogy bár a kormány átvállalt Halastól kb. 4 milliárd forintos adósságot, ez évente több 100 millió forinttal könnyíti a költségvetésünket, de ha jól értettem a szavait, akkor még mindig van egy jókora luk a halasi pénztárcán, vagy a halasi közös költségvetésen, amit megpróbál próbálunk ilyen átmeneti ideiglenes állami segélyből, működési segélyből pótolni, de úgy kellene újra szabni az egész rendszert a költségvetésben, hogy legyen durván nullszaldós a város, ne kelljen ilyen fiktív ingatlan értékesítés, meg stb. Kell tömködni a lukakat, erről van szó?
Így van. Egyébként azt még látni kell, hogy az idei költségvetés is olyan volt, ami még egy változási folyamat benemérése miatt nem mutatja a tiszta képet arról, hogy milyen állapotok fognak uralkodni az adósságkonszolidáció lezárása után, maguk a közműveknek az átalakítása után, tehát egy teljesen új minőségű költségvetést kell majd készíteni akkor, amikor ezeket a problémákat úgymond teljesen lerázzuk magunkról, hiszen még az idei évet is érintette azért az adósságainknak egy részét kellett törlesztenünk már az év első felében, tehát ilyen értelemben némi kamatteher az idei évben is jelentkezett, de a következő évtől sokkal tisztább lesz már a kép, tehát nem tudom, hogy mennyi lesz ez pontosan exaktul, amit nem kell már a külső támogatásra vagy segítsége megoldani, de alapvetően nem is biztos, hogy jó ez a megközelítés. Tehát a városnak nyilván az lenne a lényeg, hogy a bevételeit tudja növelni, mert akkor egyre több szolgáltatást tud nyújtani a városlakóknak. Ezt meg úgy lehet elérni, hogyha többen vállalkoznak, több iparűzési adót tud a város beszedni, több lakos van. Tehát egyszerűen vonzóbbá kell tennünk a várost, és akkor tudnak nőni a bevételeink, és ha nőnek a bevételeink, akkor többet fogunk tudni költeni, és ezzel javítani fogjuk tudni a városban élőknek a komfortérzetét.
Na, erről majd beszélünk bővebben, de még egy pillanatra térjünk vissza még a szünet előtt oda, hogy akkor mi történik, hogyha kiderül jövőre, amikor azt mondja, hogy tiszta képet fogunk látni, kiderül, hogy van mondjuk 200-300 millió forintos luk a költségvetésen, akkor honnan lehet ennyi pénzt megtakarítani? Vagy 400 millió, ezt most senki nem tudja. Vagy nem várható ennyi?
Nem, én azt gondolom, hogy 400 millióról nem lehet beszélni. Körülbelül ekkora volt az a hiány, ami az adósságkonszolidáció előtt tartósan megvolt, de mivel ez bejött, és körülbelül ekkora volt a hitelekre költött finanszírozás, ezért elvileg egy nulla közeli állapotot várnék én. Tehát, hogyha alapvetően nem változtatunk a jelenlegi struktúrán, hanem azt mondjuk, hogy bebetonozzuk azokat a szolgáltatásokat, azokat a költségelemeket, amiket mondjuk a 2014-es évben is alkalmaztunk, akkor én azt várnám, hogy a nullához közelítenénk a költségvetés tervezésekor. Mindazonáltal folyamatosan változik a világ, tehát nem lehet azt megjósolni, hogy mi lesz éppen a következő költségvetés tervezésekor. Jönnek ebbe új törvényi elemek, szabályozások, amik változtatják akár a normatívákat, akár más paramétereket. Elképzelhető az, hogy mindezek miatt valamekkora luk azért keletkezik, ami miatt még egy kicsit át kell gondolni a költségvetést, vagy akár meg kell próbálni jövőre is egy ilyen támogatásra pályázni. De én nekem az az érzésem, hogy a következő évtől ténylegesen le tud tisztulni a költségvetésünk, és stabilan is jól tervezhető lesz ez a következő években, főleg azért is, mert ugye ezt az adósságplafon fogalmát is bevezettük, amit azért igyekeztünk megfogalmazni, hogy ne kerülhessen az önkormányzat még egyszer abban a helyzetben, hogy túlkölti magát, és túl nyújtózik a meglévő takarón, tehát saját bevételek arányában szabályozza ez a határozat a hitelfelvétel lehetőségét, illetve folyamatosan tájékoztatja a testületet arról, hogy hogyan állunk, és hát kifejezetten ugye itt a fejlesztési hitelekről van szó, de hát el lehet szállni ezzel is, hiszen hogyha most fognánk és vadul elkezdenénk tereket felújítani, vagy olyan dolgokra költeni, amik egyébként nagyon szépek, de nem hoznak utána értéket, és erre elköltjük a forrásaink jelentős részét, illetve hiteleket veszünk fel rá, akkor kerülhetünk ismét egy olyan helyzetbe, hogy akarva akaratlanul, de megint egy ilyen nagyon nehézkes adósság rá közeli állapot generálódhat. Ezt mindenképpen el kellene kerülnünk a jövőben.
Jó, akkor a szünet után beszéljünk majd arról, hogy ha minimum remény van arra, hogy egy nullszadós vagy egyensúlyi költségvetés készülhet mostantól, akkor mik a fejlődés, a bevétel növelésnek a lehetőségei?
Jó.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Fülöp Róbert alpolgármesterrel beszélgetünk a Halas Rádió Beszéljük Meg című műsorában arról, hogy ő lett a jobb oldal, a Fidesz-KDNP szövetség polgármesteri jelöltje az őszi választásokra, illetve arról, hogy alpolgármesterként hogyan látja így a ciklus végén, hogyan áll a város és milyen kilátásaink vannak a jövőre nézve. Én úgy vettem ki, hogy elég pozitívak akkor ezek a kilátások. Előbb elmondta, hogy a kormányzati adósságátvállalási programmal durván egy egyensúlyi, egy nullszaladós költségvetést remélhetünk, hogy össze tudunk hozni sok évtizedes adóssággal való küszködés után, és említette az imént, hogy remény van arra, de mindenképpen törekvés van arra, hogy a bevételeinket növeljük. Mikre lehet itt gondolni, miből tud egy város bevételt növelni? Ugye azt látjuk, hogy a vállalkozások nagyon köhögnek, nem igazán tülekedik a külső tőke, hogy betelepjön a városba. Egy Lévis nagyságrendű vállalkozásról talán kár is ábrándozni. Azt látjuk, hogy a fiatalok is azért vándorolnak el elég rendesen, tehát azok, akik adót termelhetnének a városban, azok azért nem befelé jönnek, hanem inkább kifelé. Miben tudunk akkor bízni?
Valóban a trendek azok most nem feltétlenül a legjobbak, de én azt gondolom, hogy bízni mindenképpen lehet és kell is, hiszen megkeresések a mai napig is jönnek és érkeznek olyan vállalkozásoktól, akik komoly mennyiségű munkaerőt foglalkoztatnának, keresik a lehetőségeket. Na most ez egy versenyhelyzet a települések között is, hogy kinek milyen adottságai vannak, mit tud kínálni egy-egy ilyen vállalkozás számára, milyen paraméterek mellett tudja elhelyezni az adott vállalkozást. Volt nemrégiben olyan megkeresés, ahol akár 300 főt foglalkoztató német autóipari cég kereste a telephelyét. Nem nagyon érkezett onnan egyébként sajnos pozitív válasz, de azt kell, hogy mondjam, hogy ettől függetlenül, tehát hogy a beszállítói vagy a vállalkozói szféra mozgulódik, és mindig vannak olyan potenciális új jelöltek, akikre kivetheti úgymond a város a hálóját, de nyilván az adottságaink azok megvannak, és amíg ezek a paramétereink vannak, amik vannak, addig a dolgunk azért nehéz. Itt csak egy dologra szeretnék rávilágítani, hogy az ilyen nagy, sok embert foglalkoztató cégeknek általában nagyon fontos az, hogy autópályához közel fekvő legyen a telephelyük. Na most mi ebben a témában egy kicsit alul teljesítünk, amiatt, hogy közelebbi autópálya csatlakozás egy 44 kilométerre van, ha jól tudom, a Félegyháza felé elindulunk, és ugye az út sem teljesen jó minőségű. Az is lehet, hogy most az útdíj miatt már a kamionok nem is tudnak Félegyháza felé menni, hanem csak Kecskemét irányába egyenesen, de én úgy tudom, hogy tervben van az M9-nek a meghosszabbítása az 53-asig. Ha az elér idáig, akkor már egy jó pontunk lesz, tehát az a 20 kilométeren belüli autópálya csatlakozás azért egy olyan paraméter lesz, ami elfogadható lesz véletően ezeknek a vállalkozásoknak a számára.
Bocsáss meg, hogy megszakít vasútfejlesztésnek is, gondolom azért lehet ebbe szerepe. Lukás László beszélt az évelején többször is arról, hogy itt a kínaiakkal való egyezkedésnek lehet esetleg az eredménye az, hogy két pályássá válik, akkor nyilván a teherszállítás is szerepet kaphat ebben?
Így van, így van. Maga a vasútvonal fejlesztése az nem teljesen ugyanez az irány, de gyakorlatilag a téma ugyanaz, tehát, hogy kapcsoljuk be a várost a világnak a vérkeringésébe, és a vasút is erre egy nagyszerű lehetőség. Az pedig, hogyha sikerülne megoldani, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal egy ilyen duplapályás, nagysebességű közlekedésre alkalmas pálya legyen, akkor azt gondolom, hogy egy újabb kaput nyitunk ténylegesen a világra, amit ki lehet használni többféle módon is. Szerintem itt az országban, Kiskohalasonban az utolsó olyan lehetőség, ami mondjuk egy logisztikai központra, a vasútra építve lehetőséget ad. Meglátjuk, hogy tudunk ezzel élni. Én azt gondolom, hogy ezt időben akkor tudjuk elkezdeni jól fejleszteni, vagy megpróbálni fölfuttatni, amikor láthatóvá válik a menetrendje magának a vasúti pálya felújításának. Hiszen azért látnunk kell azt, hogy ezek a tervek, illetve ezek a nagyon nagy projektek, ezek képesek időben nagyságrendeket csúszni, sajnos ezt kell mondjam, de tényleg, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk egy 2005-ben felállított stratégia, ami hosszú távú volt, miket álmodott és milyen tervek voltak, és megnézzük, hogy mi a valóság a mai napon, akkor azt kell, hogy lássuk, hogy tervekbe sokszor belekerülnek olyan elemek, amikre nagyon vágyunk, meg nagyon szeretnénk, hogyha megvalósulnának, de valami miatt mindig a megvalósulás az tolódik. Én bízom benne, hogy azért ez a projekt nem ilyen lesz, hiszen már itt nagyon sokat beszéltünk róla, tényleg vezetők elmondták több soron, több helyen, hangsúlyosan, hogy ez a program, ez kész van, aláíródtak olyan dokumentumok, amik azt támasztják alá, hogy valóban ennek a megvalósulása várható közeljövőben, és én is arra számítok, hogy ez egy jó kiugrási lehetőség lesz a város számára.
A másik hasonló nagy lehetőség ugye a strandnak, pontosabban a termálvíznek szerepe. Erről is sokat beszélünk, de azért talán nyáron történtek olyan tárgyalások, bejelentések, amik minden eddiginél talán reménykeltőbb színben tüntetik fel ezt a kérdést. Ugyanakkor viszont idén nyáron is derültek ki azok a éveken át nem ismert tények, amik mindazokat a komplikációkat okozták eddig, amik a strand fejlesztését fékezhették. Na most nyilván mindenki tudja, hogy pénzt sem kapott a város eddig számottevő strandfejlesztésre, de pont az ön egyik legnagyobb munkája volt az itt az elmúlt másfél évben, ahogy elmondta a Halasi Tükörnek, az, hogy a strand fejlesztés mögött álló tulajdoni anomáliákat, amik 94 2021-től tetten érhetők mindmáig, azokat felkutatta, feltárta. Most azt szeretném ezügyben megtudni, hogy ön milyen esélyt jósol annak, hogy itt tényleg egy olyan volumenű termálfürdő fejlesztés történhet, ami akár iparüzési adó befizetés szempontjából, akár munkahelyteremtés szempontjából igazán, mondjuk a fordulatot nem is, de egy újabb szanszot tud hozni a városnak.
Pedig jó szó a fordulat, én azt gondolom, hogy helyes ebben az esetben használni, hiszen itt valójában tényleg egy 180 fokot kell mennünk és hátraarcot csinálni annak, ami eddig történt. Hiszen eddig csak úgymond ültünk mi a melegvízben és vártuk, hogy majd egyszer valami történik, de láthatóan ez így nem vezet eredményre. Most azzal, hogy be lett jelentve ez a lehetőség a város számára, megpróbáljuk letisztázni a tulajdonviszonyokat, megpróbálunk olyan befektetőket keresni, olyan megvalósíthatósági tanulmányt készíteni, hát én bízom benne, hogy azért ez majd megfelelő alapokon fog nyugodni, de valójában a válaszokat a kérdésre az majd ez a tanulmány fogja megadni, hogy mik azok a dolgok, amiket nekünk pontosan tennünk kell azért, hogy be tudjuk indítani azt a fajta turizmust, ami valójában egy érezhető bevételt jelent a városnak, munkahelyeket, és ahogy említette szerkesztő úr is, ez tulajdonképpen egy második komoly lehetőség, bevételi forrás lehet bármelyik település számára, hogy ha komoly turisztikai potenciállal rendelkezik. Ez az út eddig azt kell, hogy mondjam, hogy számunkra egy nem nagyon járt út volt, hiszen a magából, a turizmusból, illetve a vendégészakákból befolyt összegek valami kevésbé szaporították a költségvetés bevételi oldalát, tehát van mit tennünk ezen a fronton. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy elkezdtünk egyfajta városmarketing tevékenységet folytatni az utóbbi évben, ez is már a jó irányok közé tartozik, de nagyon fontos lesz az, hogy ezt a fürdőfejlesztést, ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy ezeket a problémákat meg tudjuk oldani gyorsan, hatékonyan, megtaláljuk a befektetőket, legyen rá állami támogatás, és egy olyan komplex megoldást tudjunk letenni az asztalra, amivel valóban el tudunk indítani egy olyan irány, ami be tudja indítani a környéknek a turizmusát. Egyébként itt azt is vonza magával, hogy egyéb attrakciókat, vagy egyéb kézműves programokat is be kellene tudnunk indítani. Ez egyébként partner lehet a Tűr István képzőintézet, ott el fog indulni egy felnőtt képzési program. Én bízom benne, hogy ez alapján olyan új kézműves szakmákra is szert lehet tenni, ami eladható termékeket fog tudni produkálni. Én azt látom, hogyha nyitott szemmel jár az ember, ezekre a termékekre, a tömeggyártott dolgokkal szemben egyre inkább kezd igény lenni. Tehát az, hogyha igenis egy kis pálinka főzdében legyártott termék kerül a polcra, akkor annak, még ha az ára nem is nevezhető olcsónak, de sokkal inkább lesz rá kereslet, vagy sokkal inkább megmozgatja akár a turistáknak, akár a helyieknek a fantáziáját, de mondhatnám itt a kézműves söröket, vagy nem csak az alkoholtermékeket, hanem kosárfonástól kezdve bármi olyat, ami kézi munka. Tehát én
különösen
azt látom,
úgy, hogy ugye arra számítunk, hogy külföldiek jönnek majd elsősorban, hiszen nyilván egy fejlesztés azért sok tekintetben megemelt áru szolgáltatásokat jelent, és hát így is a kempingben azért rengeteg Benelux állambeli, skandináv államokbeli német vendég jön, tehát nekik nyilván kuriózum, akár esetleg egy drágább alkoholtermék, vagy egy drágább házi sajt, kenyér, lovasport, bármi egyéb ilyen szolgáltatás vagy termék.
Így van. Tehát ezeknek a szolgáltatásoknak a körét érdemes lehet bővítenünk, és úgy kiszolgálni az ide látogatókat, hogy tényleg a városnak, én szerintem az első mérföldkőnek annak kell lenni, hogy tudjunk annyi programot szolgáltatni az ide látogatóknak, hogy egy teljes napot el tudjon tölteni, akár úgy, hogy reggeltől estig, mert véleményem szerint most nem alkalmas meg tud nézni egy-két helyszínt, de nem vagyunk felkészülve arra, hogy akár egy csoportot tényleg egy teljes napig úgy folyamatosan ellássunk különböző új ingerekkel, ami leköti őket, és azt mondják a nap végén, hogy köszönjük, megismertük a várost, megismertük a helyi embereket, megismertük a szokásaikat, nagyszerű volt, jól éreztük magunkat, és ajánlani fogjuk a következő csapatnak, mert ez indítaná be a folyamatot. Tehát ez lenne az első mérföldkő, és akkor utána lehet bővülni már meg, akkor szerintem ez is olyan, hogy ha elindulok, akkor húzza maga után a többit, és be fog tudni indulni. Lehet, hát azért ezt érzi minden település a környékünkön is, tehát akár el lehet kezdeni gondolkozni abban is, hogy erősíteni a térséggel az együttműködést, és mondjuk aki Szegedre megy, vagy Szabadkára megy, azoknak egy-egy ilyen kiránduló napot Kiskunhalasra szervezni, akár oda-vissza, tehát hogy ezt kölcsönösen megtehetnénk mi is, hogy aki Kiskunhalasra érkezik vendég, azoknak ajánlanánk Szegeden egy napos programot, mint ahogy egyébként ezt szoktuk is azokban az esetekben, amikor a városban látogató partnervárosi kapcsolataink érkeznek hozzánk, akkor nem kizárólag Kiskunhalason töltik az időt, hanem azért el szoktuk vinni őket a környékbeli településekre is, megmutatni az ottani látnivalókat is a számukra.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Egy nagy kérdéskör maradt hátra, a polgármester úr, úgy érzem, különösen így a választások előtt egy-két héttel. Ugye nyilván szembesülni fog azzal, akár jelöltként, hogy összeállítsa maga a programját, akár hogyha megválasztják polgármesternek, akkor pedig aztán különösen azokkal a kérdésekkel, amik sürgős vagy kevésbé sürgős érvénnyel, de megoldásra várnak. Itt a beszélgetés előtt említette, hogy ez talán abból a szempontból a legnehezebb most, hogy akárhányszor nekiáll a programját tovább csiszolni, hiszen nyilván már van egyfajta programvázlata. Annyiszor érzi, hogy mennyi minden megoldandó van. Azért mégis arra kérem, hogy legalább egy vázlatot adjon arról, hogy ön most mit tart a legfontosabb feladatoknak Halason.
Igen, valóban így áll a helyzet. Én most a program véglegesítésén dolgozom. Elég sok gondolat kering a fejembe, amik az utóbbi időszakban, hát én azt tudom mondani, hogy valójában én tényleg itt az elmúlt 4 évben voltam igazán aktív részese a közéletnek, és onnantól láttam a problémákat, de nyilván amik előtte megkeletkeztek, azok jöttek tovább, és nem sikerült lezárni, tehát azok ugyanúgy megvannak, és hát vaskos lesz ez az anyag, hát olyan értelemben vaskos, hogy nem írok én regényt belőle, csak azt látom, hogy azért vannak olyan ügyek, amikkel érdemes lesz foglalkozni, és kell foglalkoznunk. Csak pár példát kiragadok, és nem fontossági sorrend alapján, nem azért, mert azt gondolom, hogy csak ezek a gondjaink, mindössze tényleg az akkor egy külön műsor, amikor majd a program tényleg ki lesz hirdetve, és akkor le tudunk ülni, beszélgetni róla. Azt kell mondjam, hogy az orvosi ügyelet kérdéskörét még nem tudtuk megoldani a mai napig sem, de remélem, hogy erre fogunk tudni valamilyen megnyugtató választ adni a közeljövőben. Szeretnék foglalkozni azzal is, hogy a buszközlekedést nem sikerült az utóbbi időszakban szintén közbeszerzés alapján lezárni. Ez is még egy olyan ügy, ami nyitva van, és a következő testületre fog várni valószínűleg a megoldása, valamint a közműcégek, az állami közműcégeinknek a témái, hiszen most jelenleg ezek valóban önkormányzati tulajdonban vannak, de én azt látom, hogy az állami akarat az abba az irányba mutat, hogy ezeket a közműcégeket nem is önkormányzati, hanem inkább állami kézben kellene tartani.
Itt a gáz vízszolgáltatóra gondol?
Valójában én itt a hulladékra gondolok, a személyszállításra gondolok, a vízszolgáltatásra gondolok, esetleg a kéményseprés, de az abban nem vagyok biztos, hogy azzal is teljesen ez a szándék. Tehát elképzelhető, hogy az egy ilyen kivétel lesz. A többi esetében azonban meggyőződésem, hogy olyan megoldások, vagy olyan jogi törvényjavaslatok várhatóak, amik továbbra is abba az irányba fognak mutatni, hogy állami kézben kell lennie ezeknek a szolgáltatásoknak. És nem azért, mert az állam nem bízna meg az önkormányzatokban, hanem egyszerűen a struktúra működése szempontjából valószínűleg ezt látják a legoptimálisabbnak. Én bizonyos esetekben azt gondolom, hogy ez elfogadható is, tehát ugye vannak olyan elképzelések, ami szerint ilyen 3-4-5 vízművállalatnak kellene lennie az egész országban. Most jelen pillanatban olyan 20 környékén tartunk, de ez nagyságrendileg több volt akkor, amikor még a változtatási folyamat elindult. Azt tudom mondani, hogy én látok abban a rációt, hogyha ezek a folyamatok valóban lezárulnak, és ez a 3-4 szám fog beállni a végére. Tehát addig el kell tudni jutni, valahogy össze kell tudni hozni ezt, hogy hogyan is, miképp kerüljön akkor az állam, ha valóban így alakul az élet, hogy hogyan is lesznek ezek a cégek állami szolgáltatók az önkormányzatiból.
Bocsássanak meg, hogy megszakítom ezt a sor, de ön is említette, hogy milyen sok feladatról lehetne beszélni. Engem viszont most már jobban érdekel itt a beszélgetés végén az a probléma, ami az elmúlt 4 évet meghatározta, sőt az elmúlt 4 év első felében az, hogy végül is összeomlott az első városvezetői kísérlet, annak semmi más oka nem volt, csak az állandó belső ellentét, a párbeszéd képtelenség, a különféle politikusoknak a makacskodása, az egyéni törekvéseik. Arra mennyi esélyt lát, hogy a következő 4 évben ezt a sok tennivalót egy valamivel kedvező pénzügyi helyzetben nem fogják ezek a politikai vagy személyes ellentétek széttördelni?
Ez nagyban azon múlik, hogy október 12-én milyen döntés születik. Hiszen, hogyha egy hasonlóan széttördezett testület fog létrejönni, mint amilyet tapasztalhattunk 2010-ben, akkor újfent ilyen csatározások helyszínévé válhat a képviselőtestület. Én azt gondolom, hogy akkor járhat a város a legjobban, hogyha a választók a döntésük szerint kiválasztják a város vezetésére a megfelelő embert, és ha ezt megtették, akkor olyan csapatot is választanak mellé. Én tudom és tisztában vagyok vele, hogy a szavazófülkében azért az érzelmek nagyon dominálnak, és ha egyszerűen olyan képviselőjelölt van egy csapaton belül, aki mondjuk nem szimpatikus valakinek, vagy akár a polgármester, akkor nem fogja ráadni a szavazatát a választópolgár, és ezt megértem, de tulajdonképpen ezekből az ellentétekből származtatható az, hogy akár különböző szavazatok érkeznek be egy szavazólapon, és
tehát, hogy mondjuk valaki
tehát egy polgármester és egy ellentétes képviselőt jelöl a polgár.
Valószínűleg ezzel... jobb lenne, hogyha a polgármester erősítésére azonos színű képviselőket választana, így,
így
érti
van.
Ezt?
Így van, hiszen akkor a munka is valószínűleg gördülékenyebb és egyszerűbb lesz. Én azt látnám logikusnak, hogyha a választópolgár leteszi a voksát egy csapat mellett, akkor támogassa a csapatot végig, és ne ossza meg a szavazatát, mert ezzel olyan állapotot generálhat, amivel utána nagyon nehéz lesz meggyűrköznie azoknak, akik megkerülnek végül a testületben. Én azt gondolom, hogy ezek miatt létezhet az, hogy ilyen széttördelt testület jön létre, de persze ettől függetlenül is kialakulhat ez a helyzet, hiszen az élet tud furcsa dolgokat hozni, de szerintem, ha követjük azt az elvet, hogy letesszük a voksunkat az egyik csapat mellett, és akkor ott végig támogatjuk a jelöltjeit, illetve a listájukat, akkor véleményem szerint kevésbé lesz ennyire változatos a képviselőtestület, és jobban összehangolható lesz annak munkája.
Köszönöm szépen, hogy itt volt, a hallgatónak pedig köszönöm a figyelmet.
Köszönöm a lehetőséget.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.